Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány létrehozóját és kuratóriumának elnökét évtizedek óta ismerem. Tanúja voltam egy olyan jelenetnek is, amikor a Magyar Rádió regionális stúdiójában azt nyilatkozta, hogy szeretne létrehozni egy olyan civil szerveződést, amelynek a tagjai elhivatottan küzdenek és segítenek a fogyatékos embertársak mindennapjain. Még a nevét is elmondta ennek a magyar civil szerveződésnek, ami nem más volt, mint a Szimbiózis szó. Kicsit megmosolyogták, hogy olyan filantropikus, fantasztikus elképzelés, ez vajon lesz ebből valami? Hát lehet, de honnan az ötlet?
De nagyon szépen köszönöm a kérdést is, ez egy nagyvilág múltban nézés, és üdvözlöm a hallgatókat. Valamikor 99 környékén volt ez, amikor mi elkezdtünk ilyen szülőcsoportokhoz odaverődni, mint fiatal gyógypedagógusok, hogy mire is van szükség, és a szülők azt mondták, hogy hát kell valami megoldás, hogy arra az időszakra, amikor ők már nem lesznek, és hogy mi mit gondolunk erről, és erre próbáltunk olyan reális választ létrehozni, ami akkor még álom volt, hogy egy olyan együtt élő, együtt dolgozó közösség, ahol azon kívül, hogy mondjuk van a lakhatás, vagy be lehet naponta járni, amíg még otthon van a családban fogyatékos személy, hogy legyen valami értékteremtő tevékenység, magyarul legyen miért felkelni reggel.
Olyan hihetetlennek tűnt.
Valójában akkor még a köztudatban nem volt meg. Jogszabály se volt erről. Tehát az, hogy a lakóotthon létrehozása, az akkor még egy nagyon futurisztikus dolog volt, most már közösségi lakhatásról beszélünk, ami rá egy 15-20 évre érkezett meg. De az, hogy foglalkoztatás, tehát akkor még az állami intézményekben, ahol bekopogtattam, azt mondták, hogy hát ha jóisten így teremtette őket, akkor mi ne legyünk rabszolgatartók, tehát maga a szakma se tartott ott. Nem utolsó sorban a főiskolán se tanítottak erről semmit, hogy legyen valamilyen értelmes tevékenység. Nekem szerencsém volt, hogy 92-ben és 93-ban volt egy ösztöndíjam, ahol Angliába és Észak-Írországba jutottam ki, ahol láttam, hogy ez működik. Ott láttam először szociális farmot, kézműves műhelyeket, ahol a fogyatékos emberek reggel felkelnek valahol, akár otthon, akár egy kis családi intézménybe, és elmennek dolgozni, és délután visszamennek, és ugyanolyan az életritmusuk, mint egy bárki másnak, tehát egy normális életciklus van számukra is, és akkor lehetett látni azt, hogy sokkal kevesebb gyógyszere van például szükség. Az életnek van egy normalitása, és akkor tapasztaltam meg, hogy lehet úgy is gondolkozni a súlyosabb értelmi fogyatékosokról, vagy akkor már az autizmusról kezdtünk beszélgetni, hogy ez a normalitásnak egy variánsa. Tehát lehet, hogy a Jóisten egy vidám pillanatában így is teremtett egy világszegmest, de azt látjuk, hogy azt mondják a mi partnereink, akik már sokkal előrébb vannak, akár társadalmi gondolkodásban is, hogy maga a fogyatékos ember tanítja a többségi társadalmat arra, hogy hogyan kell problémákat megoldani. Tehát olyan kompetenciákat, akár az integráló iskola azért fontos, hogy az a gyerek, aki megtanulja azt, hogy igen, vannak az életben problémák, akkor kevesebb lesz a válás például, kevesebb lesz az öngyilkosság, amiben mi ugyanúgy vezető ország vagyunk itt az Európai Unióban, negatív értelemben, hogy hogyan kell ilyen olyan készségeket megtanulni, és ezt csak tapasztalati úton lehet megszerezni. Tehát nagyon sokszor például egy fogyatékos gyerek szenved az integráló iskolába, de a többségi társadalomnak jó, hogy rajta keresztül lehet tanulni. És ugyanezt látjuk a felnőtt ellátásnál. Mai napig sajnos Magyarországon nincs egy kvázi állami garancia arra, hogy egy felnőtt fogyatékos ember az milyen ellátást kap, hiszen az oktatás az egy garantált dolog, tehát van oktatási kötelezettség, de utána azért marad egy légüres tér. És hál' Istennek a szülőknél már az internet miatt is kinyílt a világ, és vannak valódi szükségletek, ami nem extrább, mint egy normalitásnak a része, de legyenek valamilyen olyan tervezhető szolgáltatások, ahol a szülő például vissza tud menni akár a munkahelyére. Tartottam nagyon frissen egy Békésen az Egymibe egy tréninget, és a végén jöttek a szülők, és olyan szülőkkel találkoztam, akik azt mondták, hogy 25 éve neveli a gyerekét, és az egészséges testvér most már felnőtt, és 3 napra a testvére tudták hagyni a gyereket, és 25 év után most mentek el 3 napra a nászútra. És erről is kell beszélni, hogy például a szakma nem beszél az egészséges testvér traumájáról, akire rá van testálva az, hogy ő majd a súlyos fogyatékos gyerekről gondoskodjon, és pont ezért fontos az a közösség alapú gondolkodásmód, amit mi csinálunk, hogy hogyan tudunk egy élhető közösséget csinálni, szülőket tehermentesíteni, és utána számukra egy pozitív jövőképet az egész családnak biztosítani.
Persze azért tanuljuk, és szépen haladunk, csak nagyon-nagyon lassan. De kíváncsi lennék arra is, hogy maga az elköteleződés a fogyatékos világgal, az hogy alakult ki, hogy született meg az Erdélyből Magyarországon otthon teremtő, családot alapító fiatalember fejében?
Több tényező is van. Az egyik az, hogy az én édesanyám könyvelő volt egy gyerek otthonban, tehát én ahova oda bejártam, tehát nekem azért volt valamilyen rálátásom az akkori azért nagyon kemény ellátórendszerre. Most visszatérlek anyukámhoz, ő maga egy szociális intézményrendszer volt, tehát hozzánk naponta, hetente bekopogtattak, és mindig kiadott az ablakon ennivalót, ruhát. Ő egy ilyen nagy gyűjtögető volt, mindenkitől összeszedte, és akkor ilyen csomagokat készített. Tehát volt egy ilyen alapvető gesztus nálunk, hogy ez is a hétköznapjainknak a része. De amikor én 1986-ban egy földalatti mozgalomnak voltam a tagja, amikor én Magyarországról csempézett szamizdatokat, ennivalót hordtunk szét, amit éjszaka bedobtak az ablakon a kis fiatal sejtünkkel a különböző családoknak, amikor lebuktam, és akkor amikor meghívtak a szekuritátéhoz a cellába, az nem volt annyira kellemes, és akkor azt mondták, hogy keressek valami fedősztorit, akikkel ott együtt voltam az idősebbekkel, és a harmadrend ferences világ az ugyanúgy tiltott volt, és akkor én oda bekerültem, és az volt a fedősztorim, hogy amikor járok a családokhoz, gyűjtsek én is ruhát, meg ilyeneket, és vigyem be a szegényházba. Az emeleten a rácsos ablakok mögött ott voltak kasztrálva fogyatékosok, tehát ilyen férfinő együtt, és az egy nagyon durva hely volt. És én persze fiatalon azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni, és mai napig így néha, amikor erre visszaemlékszek, lógtam az iskolából, és a tanárok sose írtak be hiányzónak, és mindig jó jegyem volt. Mai napig nem tudom, hogy jó tanuló voltam-e vagy sem, valahogy ők ezzel támogattak, és ennek kialakult egy rendszere. És a 89 után engem folyamatosan vártak, és akkor eldönthettem volna azt, hogy azzal az előélettel, ami nekem volt a tinédzser éveimben, hogy lehettem volna szerintem a legfiatalabb szenátor, hiszen próbáltak az RMDS ifjúsági szekciójába nyomni előre, és nagyon sok egyéb tevékenység miatt is erre lett volna lehetőségem, vagy akkor egy bezárt plébániát kapok, ahol mi egy fogyatékosokkal együtt élő közösséget indítunk el. És akkor én a gyógypedagógus tevékenységet választottam.
Hát, hogy jó tanuló volt-e vagy sem, azt nem tudom, de nem is tisztem minősíteni, de azt tudom, hogy jó ember, és ennek bizonysága az a díj is, amit így is neveztek el, ugye, hogy jó ember díj, és a közelmúltban kapta meg Pécsváradon. Tulajdonképpen ennek apropóján beszélgetünk ismét. Én nagyon-nagyon sok eseményen jelen voltam itt a Baráthegyi Majorságban, amelyet úgy apostrofálnak a civilek, hogy ez egy birodalom. És ezt nem pejoratív értelemben használom én sem, hanem dicsérőként próbálom idehozni, hogy Jakubinyi László birodalma. Édesanyáról nem tudom, hogy itt van-e még köztünk, vagy máshol van, de büszke lehet a fiára, mert ő is egy szociális intézményként funkcionál és dolgozik.
Hát a birodalom azt inkább azt mondom, hogy ennek a szimbiózis közösségnek a birodalma. Tehát én mindig igyekszem elmondani, hogy ez nem egy one-man show. Tehát a kollégák nélkül ez nem működne. Tehát meg azt gondolom, hogy engem most előtt a villamos, ez működik tovább, amire nagyon büszke vagyok, hogy sikerült egy olyan rendszer kialakítani, ami fenntartható. A tavalyi évnek a legnagyobb dicsősége az volt, amikor a 25 éves jubileumban kezdtünk gondolkodni, hogy mi a legnagyobb eredményünk, az, hogy nincs hitelünk. Az első év, amikor nincs adósság, és azért azt kell tudni a 90-es évek végéről, hogy például az én házam 5 évig volt jelzálog, hogy ezt elindítsuk. Tehát nagyon sokan megkérdezik, hogy milyen régen, milyen jó volt sok pályázat. Igen, be kellett egy rizikót vállalni, és készfizetőkezességet vállalni, ami 2,5 évtizedig ez így működött, és végre el tudtunk érni egy olyan működőképes szintet, amiben nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon sok embernek nagyon sok munkája van.
Pedig hát voltak időközben természeti csapások és sorscsapások, hogy úgy mondjam.
2010-ben elvitt minket az árvíz, és hamarabb volt nálunk árvíz és felhőszakadás, mint ahogy a sajó kiöntött itt a város szélén, amikor sokkal nagyobb bajokat is okozott, de például a domboldalán a lakóotthonban 2 hónapig homokzsákokon keresztül jártunk be. Tehát az egy nagyon nagy katasztrófa volt, és akkor az több évet vissza is vetett minket. Tehát sok önkéntes jött, de rengeteg pénzt kellett arra fordítani, hogy hogyan tudunk visszajönni egy alapszintre, és mivel akkor mi nem voltunk benne a nagy árvízkárosultaknak a támogatási rendszerébe, tehát igazából nem kaptunk támogatást, és nagyon sok kollega akkor úgy nagyon megijedt is voltak, akik emiatt elmentek. Aztán volt az energiárobbanás. Tehát akkor, amikor el kellett adni traktort, állatokat ahhoz, hogy tudjuk a gázszámlát kifizetni, de nagyon fontos volt az, hogy amikor adományokat kaptunk, akkor nem a gázszámlára fordítottuk, hanem az, hogy faelgázosító kazán, cserépkályha. Jelen pillanatban több mint 200 erdélyi köbméter fánk van, és most néhány hajléktalan ember is dolgozik nálunk, de most már a 20-26 évi téli tüzelőt készítjük elő, hogy száraz legyen és hatékony. Tehát próbálunk így gondolkodni, de beszélhetek akár a kecsketámadásról, a kutyák, amikor megtámadtak minket. Az is lelkileg egy nagyon nehéz időszak volt, tehát mindig van valami, amivel így megkínál minket a jóisten természet. Azt szokták mondani, hogy akit szeret a jóisten, annak ad feladatot, hogy megoldja. Tehát néha kicsit túlcsordul ez a szeretet, de meg kell ezeket oldani mindenképpen.
Én többször voltam már itt a Majorságban, mindig jeles eseményekről tudósítottam a hallgatóságot, vagy éppen az olvasókat, akkor, amikor ez az egész létesült. Aztán utána bemutathattuk a sajtüzemet, akkor utána bemutathattuk a lakóházakat, amelyekben érintettek, laknak és próbálnak családot alapítani, és szimbiózisban élni egymással. Tehát sorolhatnám még tovább, akár a Diósgyőri vár makettjével, bár ez a szó nem is felel meg a valóságnak, hanem mini változatával. Tulajdonképpen állandóan történik valami. Ezek az ünnepek ilyen pillanatnyi megállások, pauzák voltak, de aztán a következő héten újra történt valami, és ebben bennek foglaltatik akár például egy karácsonyi készülődés, arra is jól emlékszem, hogy az ünnepeknek az olyan átélése és átéltetése a lakókkal, ami építő jellegűen hat a lelkükre, az övékére is, a családtagokra is, vagy az éppen itt tartózkodókére. Honnan ez a kitartó makacs mindig előre? Honnan szedi az ötleteket?
Nagyon fontos, hogy a kollégák is teret kapnak. Tehát mi egy ilyen közösségi döntéshozatalt működtetünk, tehát nem az van, hogy én kitalálok valamit, és azt kell csinálni. Az utóbbi években többször volt olyan, hogy én is tettem egy javaslatot, és nem az lett a döntés. A tulajdonosi szemlélet akkor alakul ki egy közösségben, hogyha mindenkinek az ötlete valahogy teret nyer. Most például egy konkrét példa, hogy van egy fazekas műhelyünk, de az úgy történt, hogy hozzánk érkezett egy szociális munkás kollega, és akkor ő mesélte, hogy az apja, nagyapja fazekas volt, mert Sárospatakon nőttek fel. És akkor természetesen 3 hónapon belül lett egy komplett fazekas műhelyünk, valahol bezárt egy fazekas műhely, és megvettük, de tudatosan kerestük, hogy ő azt a fajta tudást, tapasztalatot tudja idehozni. Tehát mindig keresünk valamilyen megoldásokat, de visszatérve a várba, most van egy kolléganőm, akinek van turisztikai rendezvényekben tapasztalata, természetesen az idén is lesz a várban esküvő. Tehát mi egy esküvői helyszín vagyunk, a fiatal pár nagyon tudatosan keresett minket, hogy olyan helyszín legyen, meg olyan környezet, ahol valamilyen extra áldás, vagy hozzáadott érték van az ő nagynapjukon, és ezért választottak minket is, mint helyszínt, és mint szolgáltatót, és ragaszkodnak hozzá, hogy legyen itt a felszolgáló csapatban is fogyatékos ember.
Pontosan azt akartam kérdezni, hogy mennyire részesei ilyenkor az itt lakók az eseményeknek?
Ha a lakók nem is, hanem a lakók közül néhányan, akik a takarításban, felszolgálásban részt vesznek, vagy éppen ők hozzák ki az alpakákat esküvői fotózásra. Tehát mi erre nagyon-nagyon készülünk, mi egy fogadó helyszín vagyunk, és ez egy nagyon fontos bevétel számunkra, amit mi az alaptevékenységbe vissza tudunk forgatni.
Hogyha azt mondom, hogy család a családban, Jakubinyi Lászlóra és családjára gondolok, hiszen itt él családjával ebben a nagy családban, amit majorságnak nevezünk, ugye? Mondaná nekem egy-két gondolatot erről a családról?
Valójában azt kell tudni, amikor Miskolcra érkeztem, egy fontos szempont volt, akkor már volt 3 gyerekem, azóta van még 2 is, meg még 2 unoka, hogy nem bérházba szeretnék lakni. Tehát volt nekem kint Erdélyben tapasztalatom 2 évig bérházba lakni, és az nagyon nem volt jó. Tehát aki egyfolytában kint mozog valahogy a kertben, a természetben. És annak idején volt még egy olyan újság Miskolcon, hogy Apró, a Borsodi Apró, és akkor vettem egy újságot, és megnéztem, melyik a legolcsóbb kertes ház. Hát ez egy zárt kerti ingatlan, ahol kútból volt a víz, meg nem volt bent gáz, és akkor nem titok, 1,5 millió forintért vettem egy zárkerti ingatlant, ahol, ami azért úgy nézett ki, egy ilyen félig vályog, félig troszka ház, hogy a hátsó falon kiment a karom. Tehát, de nálunk azért ismerős volt a kaláka, és akkor 3 nyár volt akkor, amikor én még tanítottam, és volt nyári szünet, jöttek az otthoni barátaim, és kalákába leszettük a tetőt, felújítottuk, alápincéztük, aláfalasztuk, tehát az egy nagyon jó kis időszak volt, amire sikerült rendbe tenni. Hát először egy szobában laktunk az egész család, de most már sikerült úgy kialakítani, mindenkinek van egy kicsi kuckója benne, és én ott élek, ott, hát most már nem gazdálkodok, annak idején még volt az udvaron a fóliasátor, meg nekem is voltak kecskéim, és akkor láttam azt, hogy a velem szemben lévő domboldal, az a senki földje, az még a bányakapitánysági volt az egyik része, hiszen a szomszéd domboldal alatt még a perecesi bányának a vége húzódik, tehát ez a bányának volt a védterület, és én ide hordtam a kecskémet legeltetni, és amikor azon gondolkoztunk, hogyha indul az alapítvány, kéne egy kert, hol lehetne olcsón venni, akkor én bekopogtatom a bányakapitánysághoz, hogy eladó-e, és akkor először béreltünk egy kertet, és akkor sikerült vásárolni egy területet, és a szomszéd kertek, amik bányászoknak voltak kiadva a víkendháznak, de be voltak nőve gazdal, akkor megkerestük az örökösöket, és akkor sikerült apránként megvásárolni nagyon sok telket. 25 év alatt közel 40 ingatlant vásároltunk, így most több mint 7 hektár van egy bej birtoktest. Voltak olyan évek, amikor hiányzott egy-egy darab a puzzleból a telek közepén, amire végül sikerült megalkulni. Volt, amit jól vásároltunk, volt, amit kevésbé jól vásároltunk, tehát olyan, mint egy normális piaci helyzet. De így lettem én szomszéd. Tehát először én laktam én itt, és láttam, hogy üres a szomszédterek, és úgy sikerült ide a majorságot idehozni. Azért ez egy nagyon meredek domboldal, ezért is volt az, hogy nem kellett senkinek, 60 méter a szintkülönbség. Azzal, hogy mi ide kerültünk, és itt felvezettük a közvilágítást, a vizet, a gázt, rendbe került a környék, megszűntek azok a vikendház feltörések, ami jellemző volt itt azért 25 évvel ezelőtt. Tehát ide jöttünk, mint mondtam, sivatag közepén, és akkor elkezdtünk valamit csinálni. Emlékszem, az első pályázati ellenőrt úgy húztuk fel, egy kötelet húztunk ki, mert ilyen jeges, esős időszak volt, és akkor az első otthont azt mondtuk, hogy fel szeretnénk a domboldalra, vagy a domb félig tetejére építeni, és azt mondta, hogy annyira morbid ötlet, ám legyen, próbáljuk meg, úgyis bele fogunk bukni. Az utat megépíteni, ezt a jogilag kellett több éven keresztül után nyilvánítani, rengeteg ilyen földmérés, telek dolog volt. Most már többen kiköltöztek, tehát a hegy be van népesülve, nagyon sok fiatal gyerekes család lakik fent a hegytetőn, 2 panzió, meg egy villa is van fent, kezd egy turisztikai övezet lenni, és azt gondolom, hogy ez a Diósgyőr Lila fölött között valahol ugye a félúton, ez mindenképpen részes ennek a turisztikai tengelynek, és hál' Istennek egyre többen keresik ezt a lehetőséget. Mi tényleg olyanok vagyunk, mint egy falu a városban. Tehát hozzánk be lehet jönni, lehet nézni az állatokat, és kezdünk teljesen intenzíven belekapcsolódni a miskolci turisztikai palettába. Mi, mint egy társadalmi vállalkozás vagyunk nyilvántartva, de már egyre többen tudatosan keresnek minket, hogyha ide jön mondjuk egy család gyerekkel nyaralni, akkor tényleg a gyerekeket ki lehet engedni, és akkor lehet lovagolni, meg lehet kézműveskedni, és a család tényleg tud nyaralni. Tehát mi egy kicsit ilyen alternatív turisztikai szegmens vagyunk, de mindenképpen részesei vagyunk itten a nagyobb közösségnek, hiszek abban, hogy előbb-utóbb ennek majd látszatja is lesz, hogy mi kicsit toljuk Miskolcnak a szekerét.
Az a szó, hogy szimbiózis, az szimbolikus értelmű is, meg hát ennek a realitása itt van helyben, mert szimbiózisban élnek itt a miskolciakkal, a környékbeliekkel.
Egyrészt igen, maga, mint együttélő közösség, ez egy szimbiózis a természettel, a különböző emberekkel. Másrészt azt gondolom, ugyanúgy a szélesebb körű társadalommal, tehát vannak vállalkozók, akik nagyon szívesen akár jönnek ide csapat építeni, vagy tőlünk rendelnek termékeket, szolgáltatásokat. Másrészt azt gondolom, hogy maga az ellátórendszerben mi már bemutattunk egy működőképes modellt, és ezt kezdik adaptálni. Tehát nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Tehát a határon túl, és egy kicsit inkább ez a közép-kelet-európai térségben, ez egy működőképes modell.
Olyannyira, hogy még azt is elérték, hogy változtassanak jogszabályt a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan.
Így van, három jogszabály módosítást értünk el, és azt gondolom, az igazi társadalmi hatás az, hogy nem csak szerzünk egy adományt, és az általunk ellátott néhány száz fogyatékos embernek jobb, hanem az egész magyar társadalomnak jobb, a több tízezer fogyatékos embernek jobb lett az élete azzal, hogy mi jogszabály módosításokat értünk el. Például a kizáró gondnoksággal élők tudnak dolgozni, vagy az, hogy az esenis diákok automatikusan megváltozott munkaképességűnek minősülnek, és ki tudnak jutni könnyebben a nyílt munkaerőpiacra, vagy legutóbb a szociális farm, az, hogy akár nagy szociális intézményekben is lehet, és ez a hajléktalan idős ellátásra ugyanúgy érvényes, hogy lehessen termelni, és lehessen felhasználni a saját konyhán, és lehessen értékesíteni ezeket a termékeket, egy könnyített háttércipés rendszerrel, tehát nem kell drága üzemeket építeni emiatt.
Számtalan elismerést kapott már, ugye legutóbb a Göncz Árpádné díjjal kapcsolatban ültünk le beszélgetni, akkor gratulálhattam, amit azok az emberek kapnak, akik sok éven, évtizeden át elkötelezetten segítik a fogyatékos embertársakat, és hát most a Jó Ember díj kapcsán milyen érzés, hogy egyre többen veszik észre a munkáját, és nem csak veszik észre, hanem el is ismerik.
Én nagyon meghatódtam ezen a Jó Ember díjon, ráadásul a szervezők azok nem úgy hívtak meg engem, hogy egy díjátadásra, hanem egy szakmai eseményre. Elmentünk erre a szakmai napra, hát kaptunk egy szállás lehetőséget, és akkor másnap megjelentünk az eseményen, és akkor mondták, hogy akkor itt nem egy fogyatékos ügyi szakmai konferencia lesz, hanem egy ilyen megemlékezés, és akkor nagyon örülnek, hogy ebbe így részt veszek, és hát meg is döbbentem azon, hogy most konkrétan erről fog szólni. Először elkezdtek felolvasni különböző díjra jelölteket, és olyan emberek voltak jelölve, akiket nem ismerem őket, de a munkásságuk abszolút tiszteletre méltó, és meg kell előttük hajolni. Felolvastak engem is, mint díjra jelöltet, és akkor azt mondták, hogy akkor én kapom a díjat, és azt a kis plasztikát, ami ott volt, az asztalon megfordították, és rajta volt a nevem. Hát alig tudtam megszólalni, és az, hogy engem Pécsváradon az ország másik végébe megtaláltak, és hogy ez egy fontos valami szimbólum, és ők erről aztán próbálnak kommunikálni különböző fórumokon, hogy ők ezt miért így döntötték, és miért fontos az a munka, amit csinálok, teljesen megható volt. De ugyanúgy ott elmondtam, hogy ez annak a közösségnek a díja, akikkel mi ezt együtt csináljuk. Jó lenne átnevezni a díjat, hogy jó emberektől jó embereknek, mert olyan fantasztikus embereket ismertem meg, akik tiszteletre méltóak, hogy ők próbálnak a társadalomban ilyen szürke emberkéket keresni, akikre akár egy pillanatig is érdemes odafigyelni.
Nagyon jó helyre érkezett a díj, gratulálok hozzá, és további sikereket kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.